óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! Az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadó készültséget léptették életbe. A vízügyi ágazat így az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudja elvégezni, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László közösségi oldalán megosztott videójában azt mondta, Magyarország 84 vízhiány kezelési körzet 66-ban a jogszabályban előírt 3-as határérték felett van az aszályindex, ezért rendkívüli készültséget rendelt el. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóság szakemberei az ország 74%-án rendkívüli védekezési fokozatban végzik majd az aszály elleni védekezést, tette hozzá a miniszter. Takarékos, felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a csütörtöktől várható rendkívül meleg időjárás miatt. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján az ivóvíz szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kérte az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az automosás. A közületi fogyasztóktól azt kérik, hogy a jelentős felhasználást ütemezzék a csúcs időszakon kívülre, csökkentsék az öntözés mértékét és gyakoriságát, és ne használjanak ivóvizet pormentesítésre, az utak és járdák locsolására. A cég közölte, hogy vízellátó rendszerei üzemszerűen működnek a megnövekedett vízigény kiszolgálására, a technikai és a személyi feltételek adottak. Hatályba lépett szerdán a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírása előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel, alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, hogy a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként ez az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. A belügyminiszter javasolni fogja, hogy vezető politikust ne lehessen sportági, szakszövetségi, sportköztestületi vezető. Pósfai Gábor azt írta a Facebook oldalán, hogy a magyar sportirányítási rendszer megújulása szempontjából kikerülhetetlen a sportági szakszövetségek, sportköztestületek irányításának kérdésköre. Ezen autonóm sportszervezeteknél a tagság időről időre maga dönt a vezető tisztségviselők személyéről. Ebbe a politika nem szólhatna bele, az elmúlt évtizedekben azonban a két terület szoros kapcsolatot keresett és ápolt egymással. Ezért a miniszter olyan szabályozást javasol majd, amely szerint országos politikai vezető, helyettes államtitkár, államtitkár, miniszter, országgyűlési képviselő nem tölthetne be semmilyen vezető tisztséget ezekben a szervezetekben. Ez érvényes lenne a többségi tulajdonban lévő állami vállalatok vezetőire is. Pósfai Gábor átgondolandónak nevezte, hogy ez az összeférhetetlenség ki legyen terjesztve a sportegyesületek körére is. A miniszter fontosnak tartja azt is, hogy az se tölthessen be a sportban irányító szerepet, akiről bebizonyosodott, hogy szabálytalanul használt fel állami támogatást, függetlenül attól, hogy társadalmi munkában vagy honoráriumért vállalt szerepet egy sportszervezet vezetésében. Rektorváltás lesz a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. Július 31-ével lejár Baráth Béla mandátuma, aki két cikluson keresztül 2020-tól 6 éven át töltötte be az intézmény vezetői posztját. 1996 óta az egyetem oktatója, leköszönése után is itt marad, egyháztörténészként, tanszékvezető, egyetemi tanárként. Rektori munkásságának néhány fő eredményét emelte ki.
Amikor beléptem a hivatalba, egyrészt én úgy láttam a mi oktatói, hallgatói közösségünket, hogy ez egy inspiráló közösség. Én azt gondolom, hogy ezt 6 év után is határozottan tarthatom. Másrészt pedig az is egy kitűző cél volt számomra, hogy az akkor is magas szintű oktatás szintjét tudjuk tartani. Alapvetően a képzés színvonalának a megőrzése volt a fő szempont, és gondolom, hogy nem az öndicséret kategóriája ez, de azt gondolom, hogy sikerült is a munkatársok közösséggel együtt ezt a célt megvalósítani. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem a hitéleti képzések terén én azt gondolom, hogy országos, sőt tágabb értelemben nemzetközi szinten is egy kiemelkedő képzési terület a tágabb régióban a protestáns egyházi munkatárs képzés. A tanító képzés területén pedig erről nagyon sokat beszéltünk az utóbbi 2-3 évben, szintén egy regionális jelentőségről beszélhetünk. Észak-Kelet Magyarország tanító képző intézetei között, sőt országosan is kiemelkedő szerepet töltünk be. Viszont erről is érdemes azért beszélni, hogy a célkitűzés megvalósítását milyen nehézségek akadályozták. Az a helyzet, hogy az elmúlt 6 évi működés nagyon jelentős részét meghatározta a COVID világjárványa a küzdelem.
Augusztus 1-jével foglalja el hivatalosan a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektori székét Kustár Zoltán. Az Ószövetségi Tanszék professzorát egész pályája az intézményhez köti. Korábban több ciklusban volt rektor helyettes, és 2017-2020 között már betöltötte egyszer a rektori posztot is. Rektorként egyebek mellett szeretné tovább erősíteni az egyetem közösségét.
Nagyon sok szép dolog történt az egyetemen már, amit mindenképpen érdemes tovább folytatni, olyan érték, amire építeni kell. Ez az egyetemünknek a szellemisége, a képzés színvonala, a tudományos kutatásnak a szép eredményei. Miközben úgy látom, hogy a közösségi élet terén jelentős lehetőségek vannak, még hogy pozitívan fogalmazzak, azt gondolom, hogy ezen a téren mindenképpen élénkíteni kellene. Ez részben jelenti azokat a kulturális hitéleti alkalmakat, amelyek lehetőséget teremtenek arra, hogy a hit közösség tudás hármas jelszó alapján a közösség elemet jobban meg tudjuk élni. Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy a jó szakmai kapcsolatoknak és a minőségi munkának is alapfeltétele az, hogy akiknek együtt kell dolgozni, azok közvetlen emberi kapcsolatként éljék meg azt, hogy egy egyetemen munkálkodhatnak. Ezzel függ egy picit össze az is, hogy azt gondolom, hogy ahhoz, hogy stratégiai tervezés hatékonyan történjék, hogy a kitűzött célokat az egyetem egész közössége magáénak érezze, nagyon fontos, hogy a testületi tanácskozások, a közös döntések, azok közös végrehajtására ismét nagyobb hangsúlyt fektessünk. Maguknak a hallgatóknak is van egy közösség, amit részben a hallgatói önkormányzat szervez, részben pedig egyház egyetem révén az egyetemi lelkészség. Nagyon fontos, hogy a hallgatók az egyetemen ne csak tanuljanak, persze tanuljanak, hanem ezeket az éveket úgy éljék meg, mint az emberi kapcsolatok ápolása, jó minták begyakorlása, és megalapozzák azokat a szakmai kapcsolatokat, amelyekkel később építeni tudnak, akár egy tanító, akár egy vallástanár, akár egy lelkész.
Az innováció új lendületet adhat a magyar borászatnak, ezért augusztus 1-től a bortermelők 20 millió és 250 millió forint közötti támogatásra pályázhatnak olyan beruházásokhoz, amelyek korszerű megoldásokkal segítik a fejlődést. Olvasható az Agrár és Élelmiszer Gazdaságért Felelős Minisztérium közösségi oldalán. A közös agrárpolitika stratégiai terv keretében biztosított forrás segíti a magyar borászatokat, hogy korszerűbb, versenyképesebb technológiákkal új piacokat és fogyasztókat érjenek el. A támogatás igénybe vehető új borászati és boralapú termékek előállításához szükséges eszközök beszerzésére, alkoholmentesített vagy csökkentett alkoholtartalmú termékek fejlesztésére, továbbá környezetkímélő, könnyített csomagoló anyagok és az ezekhez kapcsolódó technológiák bevezetésére. Jelentkezni konzorciumi formában is lehet a pályázathoz, innovációs tervet kérnek. A benyújtási határidő augusztus 31-e, a pályázat részleteit az Agrártárca honlapján ismertetik. Júniusban 1,9 millió vendég, 4,3 millió vendég éjszakát töltött el a turisztikai, kereskedelmi, magán és egyéb szálláshelyeken. A vendégek száma 2,2%-kal, a vendég éjszakáké 2,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A belföldi vendégek száma 2,6%-kal, az általuk eltöltött vendégészakáké 3,6%-kal kevesebb volt a tavaly júniusinál. A külföldi vendégek száma 1,8%-kal, az általuk eltöltött vendégészakáké 1,3%-kal csökkent. A KSH jelentése szerint júniusban 982 000 belföldi vendég, több mint 2 millió vendégészakát töltött el a turisztikai szálláshelyeken, ezen belül a kereskedelmi szálláshelyeken 695 000 vendéget és 1,5 millió vendégészakát regisztráltak. Az állatkert történetében először kelt ki rózsás pelikán a Nyíregyházi Állatparkban. A július 4-én világra jött fiókát mindkét szülő gondosan neveli, közölte révésznő Petró Zsuzsa, az Állatpark oktatási és közönség kapcsolatok osztályának vezetője. A pelikán pár már a költés feladatán is megosztozott, amint egy hónapig tartó kotlási idő alatt a hím és a tojó felváltva ült a tojáson. A fiók kikelése óta mindketten etetik és védelmezik. Egy frissen kikelt pelikán mérete apró, alig nagyobb egy napos csibénél, de a kikelés után rendkívül gyorsan fejlődik. A gyors növekedés jelentős energiaigénnyel jár, ezért a fiókát szülei naponta többször táplálják, jelenleg visszaöklendezett, darabos hallal etetik, olvasható a közleményben. A Nyíregyházi Állatpark a YouTube csatornáján is közzétette egy videót, a fiókáról, ahol bárki megtekintheti az állatkert új lakóját. Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
A szavak, vagy én lettem, mint túláradt patak, oly tétova céltalan, partalan, s úgy hordom régi sok hiú szavam, mint a tévejgő ár az elszakadt sövét, jelzőkarókat, gátakat. Adna a gazda patakon, sodrának medred biztos utakon vinni tenger felé, bár verseim csücskére tőle volna szabvarím előre kész, mely itt áll a polcomon szent bibliája, lenne verstem. Mint Jónás a halban leszálltam a kínoknak eleven süket és forró sötétjébe, nem három napra, de három óra, három évre vagy évszázadra, hogy megtaláljam mielőtt egy még vakat és örök centhal szájában végképp eltűnök a régi hangot. Szavaim hibátlan hadsorba állván, mint ősúgja bátor.
gyakran szólhassa, s mint rossz gégémből telik, és ne fáradjak bele estelik, vagy még az ég és ninivei hatalmak engedik, beszéljek, s meg ne halljak. Később, mint Jónás a halban, leszálltam a kínoknak eleven süket és forró sötétjébe. Nem három napra, de három óra, három évre, vagy évszázadra, hogy megtaláljam, mielőtt egy még vakabb és örök centhal szájában végképp eltűnök. Szavaim hibátlan hadsorba állván, mint ő súgja, bátran szólhassak, s mint rossz gégémből telik, és ne fáradjak bele estelik, vagy még az ég és ninivei hatalmat engedik, beszéljek, s meg ne halljak.
Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Végné Fekete Ágnes vagyok, Nagy Halánsz és Tiszatelek gyülekezeteiből. Isten igéjét olvasom a napi újszövetségi ige alapján Pál apostol Titushoz írt levele második részének 6-tól 8-ig terjedő verseiből. Az ifjakat ugyanígy intsd, hogy legyenek józanok mindenben. Te magad légy példaképük a jó cselekedetekben, mutass nekik a tanításban romlatlanságot és komolyságot. Beszéded legyen fedhetetlen és egészséges, hogy megszégyenüljön az ellenfeled, mivel semmi rosszat nem tud mondani róluk. Amen. Kedves rádió hallgatók, kedves testvéreim! Képzeljük el, hogy egy munkahelyre új vezetőt keresnek. Több jelentkező is van, mindegyikük kiváló önéletrajzot adott be, szép ajánlásokkal, meggyőző bemutatkozással. De az egyik régi munkatársat is megkérdezik a jelentkezőkről. Milyen ember ő valójában? Abban a pillanatban már nem számít. Mi szerepel az önéletrajzokban? Ki mit mond magáról, hanem az, hogy élt nap mint nap? Milyen volt, amikor senki sem figyelte? Hogyan beszélt másokkal? Meg lehet-e bízni benne? Hiteles volt-e? A keresztény életben is ez a döntő kérdés, hogy mit lát rajtunk a környezetünk, milyen a mi viselkedésünk. Pál ezt írja Titusznak. Az ifjakat intsd, hogy legyenek józanok mindenben. A világ ma azt mondja, élj a pillanatnak, valósítsd meg önmagad. Tedd azt, amihez kedved van, neked nem mondja meg senki, hogyan élj. Isten viszont azt mondja, tanulj meg uralkodni önmagadon. A mértékletesség nem azt jelenti, hogy valaki komor és örömtelen. A görög szó inkább józanságot, önuralmat jelent. Az igazi erő nem az, hogy mindig azt teszem, amit akarok. Az igazi erő az, hogy akkor is tudok nemet mondani, amikor minden igent kiált bennem. Ma különösen nehéz ez, mert mértékletesség kell a szavainkban, az internet használatában, a pénzkezelésében, a kapcsolatainkban, az indulatainkban, a vágyainkban. Az, aki önmagát nem tudja vezetni, az másokat sem tud vezetni. A Szentlélek egyik gyümölcse éppen az önmegtartóztatás. Ez nem emberi teljesítmény, hanem Isten munkája bennünk. Ezután Pál Titushoz fordul. Te magad légy a példaképük. Érdekes, hogy nem azt mondja, mutass nekik tökéletes embereket, hanem azt, te magad légy példa. A kereszténység mindig személyes tanítás. A gyerek nem a családi áhítat hosszára emlékszik leginkább, hanem arra, hogy apa hogyan beszélt anyával. A munkatársaink sem azt jegyzik meg, hogy vasárnap voltunk-e templomban, hanem hogy hétfőn becsületesek voltunk-e. A szomszédok nem a Biblia ismeretünket mérik, hanem azt, hogyan viselkedünk egy konfliktusban. A hiteles életnek óriási ereje van. Lehet, hogy valaki soha nem fog Bibliát olvasni, de téged minden nap olvas. És sok ember számára te vagy az egyetlen Biblia, amellyel találkozik. Ez óriási felelősség. Pál tovább megy. Mutasd nekik romlatlanságot és komolyságot. Ma sokszor divat lett felvizezni az evangéliumot. Csak azt mondjuk el belőle, ami kellemes. Nem beszélünk bűnről, nem beszélünk megtérésről, nem beszélünk engedelmességről, csak arról, hogy Isten szeret. Pedig Isten valóban szeret, annyira szeret, hogy nem akar ugyanolyannak hagyni bennünket. Az igaz tanítás mindig Krisztushoz vezet. Nem az ember kedvéhez igazodik, nem a divathoz, még csak nem is a közvéleményhez, hanem Isten igéjéhez. A romlatlanság azt jelenti, nem alkuszunk, nem igazítjuk az evangéliumot a kor ízléséhez, hanem engedjük, hogy az evangélium formáljon bennünket. Pál még egy dolgot kiemel. Beszéded legyen fedhetetlen és egészséges. Sokan azt gondolják, hogy a beszéd csak szó. A Biblia szerint azonban a szavak életet vagy halált hordoznak. Milyen a mi beszédünk? Épít vagy rombol? Bátorít vagy sebez? Igaz vagy túlzó? Tiszta vagy plegykás? Szelíd vagy gúnyos? Egy hívő ember szájából nem csak vasárnap kell áldásnak kijönnie, hanem hétfőn is, otthon is, munkahelyén is, az interneten is, a közösségi médiában is, a Krisztus követő ember kommentje is lehet bizonyságtétel, vagy éppen cáfolat. Ezért mondja Pál, legyen kifogástalan a beszéded. A végén ezt olvassuk, hogy megszégyenüljön az ellenfeled, mert semmi rosszat sem tud mondani rólunk. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki szeretni fog bennünket, Jézust sem szerették, de azt jelenti, hogy ne adjunk okot jogos vádaskodásra. Lehet, hogy valaki nem ért egyet a hitünkkel, de meglátja, hogy ez az ember nem képmutató. A világ mindig figyel. Talán jobban figyel, mint gondolnánk. És amikor egy hívő ember tisztességes marad akkor is, amikor más csalna, megbocsát, amikor más bosszút állna, igazat mond, amikor más hazudna, szeret, amikor más gyűlöl, akkor Krisztus válik láthatóvá. Nem tökéletes emberekre van szükség ennek a világnak, hanem olyanokra, akik Krisztus kegyelméből napról napra formálódnak. Ez az ige tulajdonképpen egyetlen kérdést tesz fel nekünk. Ha ma senki sem hallaná a szavaimat, csak látná az életemet, felismerné-e benne Krisztust? Mert végül nem az lesz a legnagyobb bizonyságtételünk, hogy mennyi ígét tudunk idézni a Bibliából, hanem az, hogy mennyire látszik rajtunk Jézus. Kérjük ezért Istent, hogy ne csupán hallgatói, hanem megélői is legyünk az ígének, hogy életünk, szavaink, döntéseink, kapcsolataink mind arról tegyenek bizonyságot, Krisztus él bennünk. Amen. Mennyei atyánk, hálát adunk neked a te élő ígédért, amely ma is megszólít bennünket. Köszönjük, hogy nem csak tanítani akarsz bennünket, hanem át is akarod formálni az életünket. Bocsásd meg, amikor könnyebb volt beszélnünk rólad, mint téged követnünk. Bocsásd meg, amikor szavaink és tetteink nem voltak összhangban, amikor rossz példát mutattunk családunknak, testvéreinknek, vagy a körülöttünk élőknek. Kérünk, ajándékozz nekünk önuralmat, józanságot és bölcsességet. Segíts, hogy minden élethelyzetben téged tükrözzünk. Taníts bennünket szeretni, igazat szólni, tisztán élni és hűségesen szolgálni. Imádkozunk különösen a fiatalokért. Erősítsd meg őket a kísértések között. Adj nekik bátor hitet, tiszta szívet, és olyan életet, amely neked kedves. Adj melléjük olyan idősebb testvéreket, akiknek példájából tanulhatnak. Könyörgünk, hadd legyen életünk hiteles bizonyságtétel azok számára, akik még nem ismernek téged. Őrizd meg bennünk az elhatározást, hogy úgy éljünk, hogy mások is felismerhessék benned a reménységet és az üdvösséget. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen.
A fényes nap immár lenyugodott, a föld színe sötétbe maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen fillenem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra.
Köszönjük neked, mindenható Istenünk, hogy atyánként szólíthatunk meg téged. Köszönjük, hogy olyan kegyelmes szeretetet tanúsítasz irántunk, hogy testi és lelki szükségleteinkről is gondoskodsz. Bocsásd meg, hogyha levesszük tekintetünket rólad, atyai szívedről, amelyet megmutattál Jézus keresztjén. Köszönjük, hogy ezt a teremtett világot nem hagytad magára. Köszönjük, hogy megvan írva, füleid ott vannak a mi kiáltásunkon, és szemeid rajtunk. Ez a mi reménységünk most is, amikor kérünk, hogy könyörülj meg a világon. A betegeken, gyászolókon, nélkülözőkön, terhet viselőkön, üldözötteken. Könyörülj a válaszokat, utakat keresőkön, családi, munkahelyi problémákkal küszködőkön. Könyörülj azokon, akik félnek, akik reményt vesztettek, akik nem tudják, mit hoz a holnap. Neked hatalmad van szabadítást adni, hatalmad van kiutat mutatni, és hatalmad van erőt adni a teher hordozásához. Hatalmad van a mélységből kiemelni, a mélységből kivezetni, ha figyelünk rád. És hatalmad van a mélységben is megáldani. Köszönjük neked, hogy általad a holnap reményteli. Ámen.
Dani a nagyvárosban. Dani igazi gyerektestvért talál. És akkor, mikor már nagyon öreg Dugó Dani leszek, mesélte Dani, akkor is csak azt mondom, hogy ott volt a legjobb dolgom, mert mikor adtak nekem szép kicsi fehér ágyat is, és mikor öltöztetek hosszú hálóinkbe, és mikor volt két kicsi igazi gyerektestvérkém, akik szeressenek, és mindenből adjanak, és az még mind semmi, de mikor volt nekem egy kedves néni, aki megöleljen és simogassa a fejemet, mintha igazi gyerek volnék, és nem csak olyan Dugóból való. Na ugye? És mindig is ott maradtam volna, de persze szegény Daninak nem lehet, mert kellett nekem megint galibát csinálni. Dani komait nagyot sóhajtott, kicsit elhallgatott. Mikor már eleget sóhajtott, tovább mesélt. És tudod, Janika, jó volna, ha nem kellene mindig kíváncsinak lenni, mert mindig abból van a baj, meg a hosszú orromból. Azt hiszem, abban lakik a kíváncsiság, mert mikor valamit megnézek, mindig az orrom megy elől, és ott is abban a szép kis fehér szobában nem tudtam nyugton maradni, hanem mikor már két napig ott voltam, és mindenki kényeztetett és szeretett, és este mesélt a néni, és a bácsi muzsikált a fekete ládával, amit rádiónak hívnak, Hát jött a baj, mert már mindenki lefeküdt, és az ágy puha volt, és kellett volna aludni, mint a másik két gyerek csinálta, és lehetett volna szépeket álmodni, de nem. Dani kimászott az ágyából, és azt a hosszú órát mozgatta, és mindenáron mi akartam nézni, mi van a rádióládában, és mitől muzsikál. És a Dani kinyitotta, és piszkálta, és a zsinórokat összezavarta, és az egész elromlott. És másnap este a kedves bácsi haragudott, és kiabált, és azt mondta, hogy ilyen drága készüléket vett, és most vége, és agyon üti, aki elrontotta, és akkor persze a Dani megijedt, és az orra is reszketett, és nagyon szégyelte magát. Szégyenletében kiosont a folyosóra, és felmászott annak a kis fekete háznak a tetejére, amelyen az embereket viszik fel, meg le az emeleteken valami lift, vagy micsoda, és ott ült sokáig, és egészen éjszaka is, és hallottam, hogy keresnek, de nem jöttem le. És mikor már egész csend volt, még feljebb másztam is, és ott is volt csatorna, és a háztetőre kerültem. Gondolod, jó volt ott kucorogni, mikor alhattam volna megint szép fehér ágyacskában? És itt Dani elhallgatott. Olyan bánatosan hajtotta le buksi fejét, hogy Janika szépből megsajnálta. Ne búsulj, Dani, mondta gyönge hangon. Ha ott maradtál volna a két szép kedves gyerek mellett, akkor sose kerülsz ide én hozzám, pedig én is nagyon szeretlek, és nekem jobban kell lesz, mint azoknak. Dani kicsit megvigasztalodva emelte fel a fejét. Hát igazad van, Janikám, és nem is a jó dolgot sajnálom, meg a habos kávét, meg a puha ágyat, csak azt, hogy most ott rosszat gondolnak a Daniról, hogy hálátlan, meg rossz, meg csavargó. Én tudom, hogy nem vagy az, mondta Janika, és megsimogatta Dani barna kezét. És mesélj most tovább. Hogy kerültél ide hozzám? Jaj, hát az már nagyon egyszerű volt. Ott ültem a háztetőn, és nagyon el voltam keseredve. Gondoltam, mégsem maradhatok mindig ott, hát odébb másztam. Tudod, ezek a budapesti háztetők nagyon furcsák. Mindegyik más, és drótok vannak rajtuk. És az ember sose tudhatja, mikor akad meg valamiben. És ha ablak van, az se biztos, hová vezet. Nem is mertem belenézni egyikbe sem, mert féltettem az orromat. De aztán nagyon álmos lettem is. És igaz, hogy már reggel volt, és majdnem sütött a nap, csak nem tudott, mert kicsit felhők takarták el is. És akkor azt gondoltam, hogy le kellene feküdni, mert akkor már nagyon sok háztetőn másztam végig, és mondtam a felhő gyerekeknek, hogy mondják meg a napnéninek, hogy kérje meg az Istent, hogy legyen szíves a dugódanit valami rendes helyre vinni, ahol kicsit nem fázik, és ahol aludni lehet. És a napnéni biztos megmondta, mert akkor benéztem egy kicsi ablakon is, és nagyon kicsi szobát láttam, és abba volt egy ágy, és abba aludt egy gyerek is, és felnőtt egy se volt, be is másztam az ablakon, és az ágy végénben volt hely, és mikor eleget aludtam, akkor láttam, hogy nálad vagyok. Igen, de először féltél tőlem, és én is féltem tőled, mosolygott Janika. Hát persze, mert nem tudtam, hogy milyen gyerek vagy, mert vannak olyanok is, akik rosszak is bántják a Danit, pedig a Danit szeretni kell. Én szeretlek is, Danikám, és mióta velem vagy, sokkal jobban érzem magam, egészségesebb vagyok. Nagyapó is mondta, és csodálkozik, hogy miért van most jobb kedvem, és így neki is jobb kedve van, és többet tud dolgozni, és ezt mind neked köszönhetjük, Dani. Dani nem szerette, ha dicsérik. Utóvégre az csak nem olyan nagy dolog, ha igyekszik meghálálni a beteg Janikának, hogy helyet ad neki az ágyában, és nem árulja el a felnőtteknek, hogy itt lakik Dugó Dani, még nagyapónak sem. Mert Dani fél a felnőtt emberektől, nagyapónak meg olyan bozontos szemöldöke van, hogy remeg tőle, ha csak látja. Inkább elmegy minden este, és sétál a háztetőn, és csavarog, csak nappal jön vissza, amikor nagyapó már munkába megy. Akkor mindig besurran a parányi padlásszoba ablakán, már megtanulta, hogy kell kinyitni. És egész nap mulattatja a beteg gyereket, mesél neki mindenféle kalandot. Persze, hogy Janika jókedvű, és nem sír annyit, mint azelőtt, mikor még magában volt. Janika már nagyon régóta beteg. Nem is emlékszik rá, hogy úgy tudott volna járni vagy szaladni, mint más gyerek. A szüleire sem emlékszik, mindig nagyapó nevelte. Együtt laknak a kis padlásszobában. Néha télen, mikor nagyon hideg volt és nagyapó nem kapott munkát, együtt is aludtak a kis ágyban. Nagyapó olyan kicsire össze tudott húzódni, hogy Janika jól feküdjön. És mindenét neki adta. Persze azért napsugarat ő sem hozhatott a kis padlásjukba, és azt a sok jó ételt se tudta megszerezni mindig, amire Janikának szüksége lett volna. Ezért volt rossz kedvű nagyapó, és ezért nézett úgy a világra, mintha mindenkire haragudnék. Dani pedig azt hitte, hogy haragos öreg bácsi és félt tőle, és nem ismert előtte mutatkozni, és Janikának is megtiltotta, hogy meséljen róla.
A nap lement, az éj beállt, álom jő a szememre, jó Istenem, viseld gondot alvó gyermekedre. Add, hogy veszély nélkül aludjak, és karjait közt nyugodjak, add csendesét szüleimnek, add csendesét mindenkinek, ámen.
Hitéleti műsorát hallották.
Ó, te az ég meg a csillagok, egy Ura Isten Atyánk, nézz, nézz le örök hatalom, nyomorult földünkre, szegényre. Bősz mars dúl mindenfele, hosszú háborúságok pusztítják, megláthatod itt régóta a népet.
adj nékünk, jóságos atyánk, békét valahára. Múljanak el tőlünk a bajuk, s a halál riadalma. Múljanak el tőlünk a bajuk, a halál riadalma. Te az ég meg a csillagok egy ura, Isten atyánk, nézd le örök hatalom, nyomorult földünkre, szegényre. Őszmars túl minden fele, atyánk békét valahára. Múljanak el tőlünk a bajok, s a halál riadalma. Múljanak el tőlünk a bajok, s a halál riadalma.
Kérlek Jézus, vezess engem.
Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Mivel én vagyok a te urad, a jobb kezed fogom, s mondom neked, ne félj, ne félj, az én lelkem veled, ne félj, férgecske, Jákob maroknyi Izrael, mert én veled leszel. Mivel én vagyok a te urad, a jobb kezed fogom, s mondom neked. Te légy erős, én megsegítelek. Te légy erős, bátorodjék a szíved, mert én megsegítelek.
Következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
Reklámot hallottak.